Még mindig nem tudtam, miről van szó. 61. fejezet. Frankfurter összeomlott. Pillanatok alatt töpörödött öregemberré vált, mintha maga is évszázadokat töltött volna a mocsár mélyén, tőzeg és kékiszap közé zárva. A vízcsaphoz botladozott, és eresztett magának egy pohárkával. Remegő kézzel apró fehér tablettát vett ki a zsebéből, hogy a nyelvére tegye. Mr. Lawrence, mi történt Donna Welsh kocsiában az éjszaka? Kissé meglepett ugyan a kérdése, mert arra voltam fölkészülve, hogy ő válaszol Lindának. Donnát megölték, és majdnem engem is. Gulbrandsen nem említette? A felügyelő sok mindent említett. Mit mesélt önnek Donna a halála előtt? Mire kíváncsi, professzor úr? Ole Knudsennel kapcsolatban. Tulajdonképpen nem sokat. Elmondta, hogy Knudsen professzor kiváló tudós volt, a viking kutatások csillaga. Linda megigazította a kötést a nyakán, és előrehajolt. Szép szőke feje szinte érintette Frankfurter kopasz homlokát. Mit csinálnak itt, professzor? Frankfurter fölemelte a fejét. Ravasz türelmetlenség csillogott a szemében. Ásunk. Linda ennivaló komolysággal megrázta a fejét. Hát ez nem vikingváros, de még vár sem. Sőt, alig ha éltek valaha is errefelé vikingek. Amikor fölmásztam arra az eszeveszett fára, még nem gyanakodtam semmire. Bár sokat felejtettem arra, azért még emlékszem, hogy hogyan kell kinéznie egy vikingvárosnak, hiszen én gondoztam a Sigtunáról, Birkáról, Vólinról, Truszóról, Hebediről készült monográfiákat, azok igazi városok. Pedig mindent megtettünk, hogy ez is az legyen, kuncogott most már egyre gátlástalanabbul Frankfurter. Aztán arra gondoltam, hogy talán csak egy katonai tábor, mint Firkat, Odense, Trelleborg, vagy Aggersborg. De az sem. A kutatóárkok egy város alaprajzát formázzák, de Potyomkin város ez, professzor. Valóban, Kristiansand soha nem volt vikingváros. De lehetett volna. Hát akkor miért? Frankfurter széttárta a karját, és bólogatni kezdett. Persze, persze, miért? Én is ezt kérdeztem magamtól, sok százszor és sok ezerszer, hogy miért? Maguk azt hiszik természetesen, hogy sült bolond vagyok, messzes agyú öregember. Őszintén szólva lehet benne valami, lehet, hogy valóban bolond vagyok, bár alig, ha azért, amiért maguk gondolják. Miért, professzor? Linda hangja nem volt sürgető, inkább simogató, mint egy ápolónőjé a súlyos betegek kórtermében. Kérnek egy teát? Nem tudtam nemet mondani. Őszintén szólva nem is akartam. Linda ugyan szemrehányón nézett rám, de ez egyszer nekem volt igazam. Frankfurter megtört, nem is vitás. Most már akkor is elmondaná, amit tud, ha meg akarnánk akadályozni benne. Túl soká hallgatott ahhoz, hogy továbbra is lakatot tegyen a szájára. A viking gyilkossága és Donna Welsh halála, na és az ellenem elkövetett merénylet, alig hanem rozsdaként rágták hallgatása zárját. Az asszisztensnő behozta a teát, és olyan arccal nézett ránk, hogy kétségem sem lehetett felőle, mindent hallott odakint. Frankfurter kortyolt néhányat, aztán mosolyogva letette a csészét az asztalkára. Talán jobb is így. Mindig magam elé képzeltem azt a pillanatot, amikor be kell vallanom mindent. Csak Gulbrandsen ne tudná meg soha. Tudják, az elmúlt években barátságot kötöttem a fiúval. Azt hiszem, soha nem bocsátja meg nekem, hogy lóvá tettem. Mert én bizony lóvá tettem mindenkit. Tűnődött egy kicsit, aztán neki fohászkodott. Valamikor a 20-as években kezdődött Heidelbergben. Ott ismerkedtem meg Ole Knudsennel. Nyelt egy nagyot, és elhomályosult a szeme, mintha ifjú önmagát látta volna Heidelbergi egyetem előtt diák sapkában, fekete nyakkendőben. Ole Knudsen negyedéves volt akkoriban. A véletlen úgy hozta, hogy egy szobába kerültünk. Ole azért jött Németországba, hogy a vikingekkel foglalkozzék. Nem, mintha Heidelberg a viking kutatások fellegvára lett volna, hanem mert ott tanított Schwann professzor, a legkitűnőbb régészek egyike. Mindent tudott a régészetről, amit csak tudni lehetett. Elsősorban régi városok érdekelték, éveket töltött Kis-Ázsiában és Mezopotámiában, ősi városok nyomát kutatva. Ole Knudsen beleszeretett Schwannba, pontosabban a tudományába, és mivel eredetileg is az volt a szándéka, hogy a viking kutatása teszi fel az életét, úgy döntött, megkeresi a legnagyobb viking város Norvégiában. Én ekkor érkeztem Heidelbergbe, mivel magam is Anglia vikingkori történetének a rajongója voltam, nem volt nehéz fölkelteni az érdeklődésemet. Néhány beszélgetés Ole Knudsennel elég volt ahhoz, hogy megfeledkezzem Angliáról, és csak a norvégiai vikingek lebegjenek a szemem előtt. S ha néha-néha rám jött a lelki furdalás, hogy orvul cserben hagytam saját vikingjeimet, azzal vigasztaltam magam, hogy bármivel foglalkozom is, bármit találok is, és főleg bárhol, mindezzel az emberiség nagy közös kultúrkincsét gyarapítom. Ezzel együtt természetesen belebolondultam Ole Knudsenbe is. A fiatalabb testvér szeretetével szerettem. Kitisztítottam a cipőjét, megcsináltam a reggelét, egyfolytában csodáltam. Csodáltam éles eszét, ragyogó intellektusát, merész elméleteit, és hálát adtam az Istennek, hogy a bizalmába fogadott. Soha nem is merészeltem arra gondolni, hogy egyszer majd méltó lehetek a barátságára. Gondolom, arra is kíváncsiak, hogy Ole mit érzett irántam. Ennyi időtávlatából persze kissé másképp látom a dolgokat, de azt hiszem, természetesnek vette a rajongásomat. Mint a nagyon szép nő, aki az élet kellemes velejárójának tekinti, hogy hódolói ott érdelnek a lába előtt. Meg kell mondanom, hogy Ole soha nem élt vissza a rajongásommal. Ahhoz túl jó szívű és túl intelligens volt. Csak amikor befejezte a tanulmányait, ott hagyott. Jó, tudom, nem tehetett mást, hiszen akkor már állása volt az oszlói egyetemen, sőt a búcsú estjét is megrendeztük annak rendje és módja szerint, de én mégiscsak csalódott voltam. Azt hittem, a kapcsolatunk örökké tart. Fölemelte teás csészéjét, aztán letette, anélkül, hogy ivott volna belőle. Két évig maradtam még Heidelbergben. Annak ellenére, hogy Ole elment, továbbra is a norvégiai vikingekkel foglalkoztam. Mindent megtanultam róluk, ami tanulható volt. Aztán én is végeztem, doktoráltam. És mivel Skóciában állást ajánlottak, elutaztam Németországból. Hogy mi lett a barátságunkból? Az, ami az ilyesfajta diák barátságokból lenni szokott. Emlék. Az ifjúság édes emléke. És most engedjék meg, hadd tegyek egy igen rövid kis tudományos kitérőt. Meg kell tennem, hiszen enélkül alig, ha lenne érthető, amit tettem. Nos, már tanulmányaim első idejében feltűnt, hogy a mai Norvégia területén alig található viking város. A világhírű Hedby Dániában van, Grobin Litvániában, Truso Észtországban, Birka Svédországban, tulajdonképpen csak az ezeknél jóval jelentéktelenebb Skiringszál fekszik Norvégiában. Hogy miért nem építettek a vikingek nagyobb városokat errefelé? Ezen én is eltöprengtem, de őszintén szólva, engem inkább az érdekelt, ami megvolt. Ebben az időben kezdtem a viking fegyverekkel és harcművészettel foglalkozni. A tudományban egymáshoz kapcsolódnak a dolgok, és mire észrevesszük, már egészen más érdekel bennünket, mint amit eredetileg kutatni szerettünk volna. E rövid kitérő után térjünk vissza Skóciába. Ültem egy kutató árok partján a csendesen szakadó skót esőben, amikor, mint a mesében, levelet hozott a posta. Levelet Oleg Knudsentől. Barátom, akivel évek óta semmilyen kapcsolatom nem volt, publikációt is ritkán olvastam tőle, 40 oldalon fejtette ki új elméletét, amelyről a véleményemet kérte. Ő az enyémet. Nem tudják elképzelni sem, hogy milyen boldogságot éreztem. Hiába jelent meg évente legalább egy könyvem Nagy-Britannia norman és viking emlékeiről, lélekben az a rajongó kamasz maradtam, aki csak Oleg Knudsen árnyékában érezte jól magát. Mosolygott és megcsóválta a fejét, kék kockás zsebkendőjével megtörölgette gyöngyöző homlokát. Ole a véleményemet kérte. Igen, tárgyilagos hangom, pedig amiről szó volt, alapvető fordulatot hozhatott volna a norvégiai viking kutatások történetében. Ole ugyanis az egyik izlandi szagát olvasgatva olyan részletre bukkant, amelyből egyértelműen kiderült, hogy Norvégia területén is létezett egy hatalmas, gazdag és erős vikingváros. Kiterjedtebb és jóval híresebb, mint a többiek. Gazdagsága talán még a legendás Hedbáit is felülmúlta. Ole hosszas kutatás és elemzés után arra a feltételezése jutott, hogy a városnak itt kellett feküdnie valahol a Krisztián Szandingovány partján. Látták a környék térképét? Mert nekem az volt az első, hogy megnézzem. Ezt a helyet az Isten is város alapítása teremtette. A tengerparton jó a kikötőhely, fjord, amelybe befuthatnak a hajók, viszonylag zárt, védett tengeröböllel. Hátulról az Ingovány óvja, aki ismeri az átjárókat, el tud tűnni a tengerről fenyegető ellenség elől. Nos, akkor úgy láttam, hogy Ole elképzelése vastalapzaton áll. Ha volt valahol óriási vikingváros Norvégiában, akkor az csak itt lehetett. Szenvedélyesen lelkes levelet írtam Olénak, és vártam a választ. Válasz helyett azonban megérkezett a háború. Szomorúan a csészéjére merett, majd fölemelte és töltött magának a kannából. Norvégiát megszállták a németek. Ole az ellenállás megbízásából Angliába jött, de engem nem volt szabad fölkeresnie. Egyébként én is katona voltam, a felderítésnél kamatoztattam német nyelvtudásomat. Hallottam, hogy Olét egy ejtőernyős akció során elfogták a németek, és csak csodával határos módon sikerült megmenekülnie. Évekkel a háború befejezése után hallatott ismét magáról. Újabb levelet kaptam tőle, és ez a levél őszintén megrázott. Nem tudnám pontosan elmondani miért, de mintha nem ugyanaz az Oleg Knudsen írta volna, akit én ismertem. Mintha valaki más költözött volna a bőrébe. Levelében megismételte háború előtti teóriáját, és újra fölajánlotta, hogy dolgozzunk együtt. A levél konkrét kérést is tartalmazott. Akkor már létezett a Velázquez alapítvány, és Ole azt javasolta, hogy pályázzuk meg. Ő elkészíti a pályázat szövegét és a terveket. Nekem csak az a dolgom, hogy próbáljam meg brit segítséggel megkapni a pénzt. Maguk most bizonyára azt gondolják, hogy én voltam a balek, aki megszerezte neki a támogatást, de ha jobban belegondolnak, nem is lehetett ez másképpen. Győztes nagy hatalom fia voltam. Természetes, hogy az amerikaiak inkább hajlottak az én szavamra, mint az övére. Ebben az időben még szívesen azonosították a vikingeket a germán istenekkel, és a fasizmus előfutárainak tekintették őket. Semmi megalázót nem láttam hát benne, hogy a segítségére siessek. Soha nem felejtem el azt az érzést, amikor annyi év után először pillantottam meg. Én már kopasz voltam, pocakos. Ő még mindig vékony, száfa termetű és kemény beszédű. Csak a szeme változott meg, már nem csillogott őszinte hittel, mint diákkorunkban. Inkább ravaszul. De akkor arra gondoltam, hogy vajon ő mit érezhetett, vajon az én szemem milyen lehet. Mit mondjak, nem volt túlságosan nehéz megszerezni a Velázquez alapítvány támogatását. Tudták azok jól, hogy kik voltak a vikingek. Természetesen Ole lett az expedíció vezetője, én a helyettese. Valamint én láttam el az alapítvány részéről előírt adminisztratív felügyeletet is. 10 évvel ezelőtt kezdtük meg a munkát. Oléval felhőtlen volt a viszonyunk. Amit mondott, kétkedés nélkül elfogadtam. Kijelöltük az ásatás helyét, bár semmi olyan árulkodó jelet nem láttam, ami hajdan volt nagyobb település helyre engedett volna következtetni. Ami mégis Ole elméletének a helyessége mellett szólt, az az emlékegyüttes volt, amelyet hosszú évek során, egészen a 18. század végétől kezdve kotortak ki az ingoványból. Volt itt viking szekerce, kés, hajópalló maradvány, sőt, emberi csontok is. Legnyomósabb érnek mindazonáltal a kötéllel a nyakában meglelt férfi számított, akit a múlt században emeltek ki, és aki az akkori rossz konzerválási módszerek miatt mára már jószerével szétporlatt. Hogy az a férfi nem viking volt, hanem egy több ezer éves ős skandináv. Ole csak legyintett, ha aggájaimiról próbáltam beszélni. Szerinte viking volt, és kész. Előkészítettük az ásatást, és megkezdtük a munkát. 2 év elmúltával aztán nagyjából világossá vált előttem, hogy Christian Sand bármennyire is kedvező lett volna a letelepedésre, a norvégiai vikingeknek eszük ágában sem volt várost építeni az öböl partján, de még az ingovány mentén sem, hogy miért, ezt csak ők tudnák megmondani. Látszólag ellent mondanak ennek a mocsárból lelt tárgyak, tudom, és a megfojtott ember is. Ismétlem látszólag. Csak hogy a tárgyakat bárki bedobálhatta a lábba, bármelyik erre tanyázó viking csapat. A megfojtott ember pedig semmi esetre sem viking, bármennyire is bizonygatta Ole Knudsen. Nem egy hasonló lelet került elő az északi mocsarakból, alig, hanem Dániából a legtöbb. Éppen neki kellett volna tudnia, hogy semmi köze a vikingekhez. 3 évig próbálkoztunk. Keresztül kasul szelték kutató árkaink a környéket. Mégsem találtunk semmi említésre méltót. Mivel a Velázquez alapítvány 3 évente beszámoltatja munkatársait, közeledett az időpont, amikor szint kell vallanunk. És most engedjék meg, hogy bármennyire is nehezemre esik, ismét a dolgok érzelmi oldalával foglalkozzam. Az együtt töltött idő újra csak megdöbbentő hatással volt rám, mintha visszatért volna a múlt, mintha ismét Heidelbergben lettünk volna, nyílt szívű, tiszta lelkű diákok, legalábbis, ami engem illet. Mit mondjak? Újra úgy éreztem Ole iránt, mint akkor. Ha kérjük, talán a cipőjét is kipucoltam volna, ő azonban mást kért. Egészen mást. Elhallgatott, és szomorúan kibámult az ablakon. Gulyen nem fog halkan megköszörülte a torkát, Hákebi bátortalan vakaródzó mozdulatot tett, de mindketten ismét szoborrá dermedtek, amikor Frank Fader folytatta elbeszélését. Amikor elérkezett az időpont, hogy nem lehet